Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék néktek bőségesen az Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek Úristen közösségében. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünknek ígéjét, úgy, amint a szól hozzánk egy mai ünnepen, amely íge írva található Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levele harmadik fejezetében, a harmadik fejezetnek válogatott verseiben. Az ígét hallgassátok leülve, kellő figyelemmel és alázattal. Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levele harmadik fejezetében, az első verstől a harmadik versig terjedő szakaszban, valamint a negyedik verstől a hatodik versig terjedő szakaszban, illetve a 12. verstől a fejezet végéig, a 18. versig terjedő szakaszban így szól hozzánk Istenünknek örökké való és szent szava. Elkezdjük-e ismét ajánlani önmagunkat? Vagy szükségünk van-e, mint némelyeknek hozzátok szóló, vagy tőletek kapott ajánlólevélre? A mi levelünk ti vagytok, amely be van írva a szívünkbe, amelyet ismer és olvas minden ember. Mert nyilvánvaló, hogy ti Krisztusnak, a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, amely nem tintával, hanem az élő Isten lelkével van felírva, és nem kőtáblára, hanem a szívek hústábláira. Ilyen bizodalmunk pedig a Krisztus által van Isten iránt, nem mintha önmagunktól, mint egy a magunk erejéből volnánk alkalmasak, hogy bármit is megítéljünk, ellenkezőleg, ami alkalmasságunk Istentől van. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem betűjé, hanem léleké, mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Mivel tehát ilyen reménységünk van, teljes nyíltsággal szólunk, és nem úgy, mint Mózes, aki leplet tett az arcára, hogy ne lássák Izrael fiai a múlandó dicsőség végét. De az ő gondolkodásuk eltompult, mert az Ószövetség felolvasásakor ugyanaz a lepel, mind a mai felfedetlenül megmarad, mivel az csak Krisztusban tűnik el. Sőt, mindmáig valahányszor Mózest olvassák, lepel van a szívükön. De ha majd megtérnek az Úrhoz, elvétetik a lepel. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindnyájan ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által, dicsőségről dicsőségre. Amen. Eddig Istennek írott ígéje, melyet tegyen áldotta a mi Istenünk, áldja meg az ígének olvasását, hallgatását és a mi szívünkbe való befogadását. Gyertek testvéreim, emeljük fel szívünket a mi Urunkhoz és szóljunk hozzá imádságban a következőképpen. Mindenható Istenünk, jóságos édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálatelt szívvel köszönjük meg neked a te ajándékaidat. Köszönjük, hogy te erőt adsz nekünk, hitet ébresztesz a szívünkben, ezt a hitet meg is tartod és meg is erősíted. Köszönjük, hogy rámutatsz, mi a jó és mi a rossz, és köszönjük, hogy erőt adsz nekünk ahhoz, hogy mi a jót tudjuk választani. Köszönjük azt is, hogy bízhatunk az örök élet ígéretében, melyet nekünk Jézus Krisztus által szereztél meg, az ő áldozata és az ő feltámadása révén. Köszönjük neked azt, hogy mindezt hihetjük, és mindez reménységgel töltheti el a mi szívünket. De most ebben a pillanatban leginkább azt köszönjük neked, Urunk, hogy mindez, a hit, az örök élet, a mi életünk megváltozása, az a Szentlélek Úristen ajándékaként lehet jelen a mi életünkben. Add hát, hogy ragaszkodjunk hozzá. Add, hogy nem újjon el úgy nap a mi életünkből, hogy ne kérnénk téged arra, hogy küld a te lelkedet, aki vezet, aki erősít, aki megtart bennünket az adott napon és egész életünkön át. Kérünk téged, Uram, adj tehát imádságos szívet és imádságos lelket, hogy ebben az imádságban, őszinte szívvel elmondott imádságban tudjuk elkérni tőled napról napra a te lelkedet. Add, hogy megváltoztassa az életünket, add, hogy életre vezessen bennünket, és add, Urunk, hogy az igazi szabadság lehessen a miénk ő általa. Kérünk, hogy most ebben a pillanatban is nyisd meg a mi szívünket, És engedd meg, hogy meghalljuk és megértsük, és cselekedni is tudjuk a Te ígédet. Könyörögve kérünk, Urunk, légy azokkal a testvéreinkkel is, akik nincsenek itt most közöttünk, és add, hogy amikor összekulcsolják kezüket, amikor keresnek Téged, akkor megtalálhassanak, és ők is elvehessék a Te kezedből a Te elkészített ajándékaidat, legfőképpen pedig a lélek ajándékát. Kérünk Téged, Te áldotta ezt az Isten tiszteletet, Urunk, ami megváltónkért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Az ige, melynek alapján szólni kívánok ma közöttetek, írva található Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levele 3. fejezetének 3., 6., 17. és 18. verseiben a következőképpen. Mert nyilvánvaló, hogy ti Krisztusnak, ami szolgálatunk által szerzett levele vagytok, amely nem tintával, hanem az élő Isten lelkével van felírva, és nem kőtáblára, hanem a szívek hústábláira. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem a betűjé, hanem a léleké, mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által, dicsőségről dicsőségre. Amen. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban a korintusiakhoz írott második páli levél az egy elég indulatos levél. A Pál apostol ezt a levelet azért írja, mert támadást érte az ő apostolságát a gyülekezet részéről, azért írja, mert a gyülekezetben széthúzása van, több pártra is szakadt a gyülekezet. Nagyon sok problémára próbál Pál apostol választ küldeni, nagyon sok problémát próbál ezzel a levéllel Pál apostol megoldani. De most nem ezzel fogunk foglalkozni, nem a korintusi gyülekezet akkori állapotával, nem is azzal, hogy Pál apostol hogyan akarja ezeket a dolgokat rendbe rakni és helyre rakni, hanem azzal fogunk foglalkozni, hogy ebben a levélben és egészen konkrétan azokban a versekben, amelyet a 3. fejezetből felolvastam, hogyan és mit mond el Pál apostol magáról a Szentlélekről, hiszen pünkösd van, és ilyenkor a Szentlélek Úristen kitöltetését ünnepeljük, és azért adunk hálát, hogy ő nekünk is adatik. És ilyenkor tudnunk kell, nem csak ilyenkor természetesen, hogy mit is várhatunk el a Szentlélektől, mi az ő munkájának a lényegi része, és miért olyan fontos az, hogy a Szentlélek Úristen ott legyen a mi szívünkben is, hogy ő általa éljük meg a mi életünket, ő általa éljük meg a mi hitünket életünk napról nap, életünk minden napján. Na most mit is mond el Pál apostol a Szentlélekről? Az első dolog, amit elmond és amit leír, az az, hogy a Szentlélek azoknak az embereknek a szívében, akik befogadják őt, akik tényleg őszintén befogadják őt, örök nyomot hagy. Nem maradhat nyom nélkül az ember életében az, hogyha találkozik a Szentlélekkel, nem maradhat nyom nélkül az ember szívében az, hogyha a szívébe fogadja a Szentlélket. Ugye, hogy mondja itt a 3. versben, hogy mert nyilvánvaló, hogy ti Krisztusnak, ami szolgálatunk által szerzett levele vagytok, amely nem tintával, hanem az élő Isten lelkével van felírva, és nem kőtáblára, hanem a szívek hústábláira. A Szentlélek Úristennel való találkozás megváltoztatja az embert, megváltoztatja az ember gondolkodását, megváltoztatja az embernek a szívét, lelkét, az egész életét átformálja. És ezért mondtam, hogy a Szentlélekkel való találkozás örök nyomot hagy az ember életében. Pál apostol itt a gyülekezetre hivatkozik. A gyülekezet tulajdonképpen az a jel, amit hogyha megnéznek, akkor rá kell jönniük arra, hogy mindaz, amit ők ott végeztek, az a szolgálat, amit Korintusban végeztek, az a Szentlélek munkája és a Szentlélek szolgálata volt, hiszen megváltoztak ott az emberek. Pogányokból hívő emberek lettek, olyan emberekké váltak, akik tényleg a szeretetre próbálták ráépíteni az életüket, az Istenre próbálták meg ráépíteni az életüket, és ez egy olyan változás, ami nem múlik. És ez egy olyan változás, ami a mi szívünkben is ott kell, hogy legyen. A Szentlélek Úristennel való találkozás, még egyszer mondom, nem múlhat el nyom nélkül az ember életében. Hogyha valaki azok után, hogy azt mondja, hogy találkozott a Szentlélekkel, ha valaki azok után, hogy azt mondja, hogy a lélek lakást vett az ő szívében, meg tud újra változni úgy, hogy visszafordul a saját bűnös énjéhez. Hogy teljes mértékben elfordul az Istentől, és elfordul a hittől, és elfordul mások emberektől, más emberektől, és kizárja a szeretetet a szívéből, akkor az az ember nem találkozott a Szentlélekkel. Akkor az az ember nem tudja, hogy mi az a lélek. Lehet úgy is hinni, lehet úgy is kapcsolat az Istennel, hiszen ezt tudjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, több történetből is, hogy amikor Pál apostol beszélget emberekkel, és kérdezte, hogy, és hívő emberekről van szó, hogy kapták-e a lélek ajándékát, azt mondják, hogy azt se tudjuk, hogy mi az, azt se tudjuk, mi a lélek. Van ilyen is. De nyilván nekünk nem ez a célunk. Nem az a célunk, hogy bizonyos szintig eljussunk a mi hitünkben, nem az a célunk, hogy bizonyos mértékig megváltozzon az életünk, hanem az a célunk, hogy a mi életünk az Istené legyen. És hogy a mi életünk, ahogy Pál apostol számára a korintusi gyülekezet ajánlólevél, úgy az egész világ számára a mi életünk legyen ajánlólevél, hogy hát így is lehet élni az életet. Úgyhogy ragaszkodunk az Istenhez, úgyhogy ragaszkodunk az Úr Jézus Krisztushoz, úgyhogy megváltozunk. Úgyhogy a szeretet áll a mi szívünk és a mi életünk középpontján, nem más. A Szentlélek az, aki állandó és örök nyomot hagy az ember életén, ha találkozunk vele, ha a szívünkbe fogadjuk. Ugye mennyire megváltoztak a tanítványok, amikor jött az első kitöltetés, amikor megjelentek a lángnyelvek. Teljesen megváltoztak, és ez a változás megmaradt. És ugyanez történt Pál apostollal is, amikor megtelt lélekkel, akkor minden megváltozott. Megváltozott az egész élete, és ez megmaradt. És hát tudjuk nagyon jól, hogy nekünk is meg kell változnunk. Minden egyes embernek meg kell változnia, hogyha a szívébe fogadja a Szent Lelket. Azért azt ne felejtsük el, hogy ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdve, és ezt sokszor elmondtam már, hogy innentől kezdve semmi bűn nem lesz az életünkben, hogy innentől kezdve tökéletes életet élünk, mert ilyen nincs. Itt ezen a földön emberként tökéletes, bűntelen életet nem tudunk élni. Csak azt jelenti, hogy mindig tudjuk, hogy van kihez visszatérni. Annyit tudunk, hogy mindig tudjuk, hogy van Jézus Krisztus, az életünk egy alapja, aki megbocsátja a vétkeinket, akihez mindig vissza lehet térni, és aki mindig szeretettel és szívesen fogad bennünket. És hát természetesen megteszünk mindent annak érdekében, hogy minél ritkábban legyen szükség a mi bűnbánatunkra és bűnvallásunkra. Mert egyre inkább tökéletesebben éljük az életünket. Tehát az első dolog, amit Pál apostol elmond a Szentlélekről, az, hogy az ő munkája nyomán megváltozik az emberi élet, és örök nyomot hagy az ember életében. Aztán mit mond még? Azt mondja, hogy a lélek megelevenít. A betű megöl, a lélek megelevenít. Hát itt szembeállítja Pál apostol a törvényt és az Úristen lelkét. Ugye a törvény, a betű azt mondja, hogy az megöl. Miért mondja ezt? Azért, mert a törvény az arról szól, hogy az ember meglássa a törvény tükrében az, hogy mennyire bűnös. Ugye, ott vannak a törvények, és látjuk, hogy mely törvényeket szektük meg, mely törvényeket hágtuk át, mely törvényeket tartjuk be, így, úgy, amúgy. A törvény az mindig arról szól, hogy rámutat a mi bűneinkre, és rámutat a mi vétkeinkre. Na, hogyha nincs törvény, akkor az ember nincs tisztában az ő bűneivel. Szoktuk is mondani, hogy amit a törvény nem tilt, az szabad. És nagyon sokszor még azt is szabad, vagy szabadnak érezzük, amit tilt a törvény, de ebből most inkább nem menjünk bele. Másik oldalon viszont azt mondja, hogy a lélek meg megelevenít. Új életet ad. Mert a lélek nem arra mutat rá, hogy mit nem szabad, nem arra mutat rá, hogy mi az a bűn, hanem arra mutat rá, hogy mi az a megváltás, mi az a megbocsátás, mi az a szeretet, mi az az igazi élet. Ami nem csak ez a földi élet, hanem az örök élet. Amit Jézus Krisztus szerzett meg számunkra. Ezékiel próféta könyvének 37. fejezetében van egy gyönyörű szép látomás. Érdemes elolvasni otthon. Ezékielt a lélek elviszi egy völgybe, amely tele van száraz csontokkal, emberi csontokkal. És megkérdezi az Úr Ezékieltől, hogy lehetnek-e még ezek a csontok élő lényeké, élő emberek, és Ezékiel mondja, hogy Uram, hát ezt te tudod, Ugye az ember mit tud? Az ember semmit nem tud, főleg egy ilyen dologgal kapcsolatban. És azt mondja az Úr, hogy prédikálj ezeknek a csontoknak, és hogy keljenek új életre. És elkezdett nekik prédikálni, elkezdett nekik profétálni, és ezek a csontok szépen összeilletkeztek, újra felálltak, és leírja szépen Ezékiel azt, hogy hogyan lesznek mindenféle inak és izmok rajta, hogyan borítja be őket bőr, hogyan lesznek újra csak nem élő embereké. És aztán azt mondja, hogy most profétálj a léleknek. És Ezékiel profétál a léleknek, és megjön a lélek hatalmas forgószéllel, és betölti ezeket az embereket. És onnantól kezdve új életre kelnek. De nem akármilyen életre. Ez már nem egy földi élet. És amikor Pál apostol azt mondja, hogy a lélek megelevenít, akkor azt nem azért mondja, mert ő egy itteni földi életet akar teljessé tenni, hanem azért mondja, hogy rájöjjünk és lássuk azt, hogy nekünk van egy örök életünk. És nekünk igazából arra kell összpontosítani, és arra kell figyelni. Borzasztó azt látni ebben a mai világban, hogy az ember mennyire ragaszkodik ehhez a földi élethez. Ehhez a néhány nyomorúságos évtizedhez, amit kapunk itt ebben a világban. Nagyon sok olyan kutatás van a mi világunkban, ami arra irányul, hogy ezt a földi életet meghosszabbítsa. Sőt, most már ott tartunk, hogy nagyon sok pénzt költenek a kutatók arra, hogy rájöjjenek arra, hogy miért van öregedés, ezt az öregedést hogy lehet megállítani, hogy lehet visszafordítani. Vannak is bizonyos eredmények ezen a téren. De az ember ragaszkodik az életéhez, csak nem mindegy, hogy milyen élethez ragaszkodik. Hogy ahhoz az élethez ragaszkodunk, amit az Isten ad nekünk, vagy ahhoz az élethez ragaszkodunk, amit mi emberek életnek vélünk itt ezen a földön. Amikor Pál apostol azt mondja, hogy a lélek megelevenít, akkor nem a földi életről beszél, hanem arról az életről, amelyet ő készített el számunkra. Nem másban, hanem az Úr Jézus Krisztusban, az örök életről. A lélek tehát örök nyomot hagy az ember életében, a lélek az örök életet mutatja meg és munkálja az ember életében, és a lélek, és ez a harmadik dolog, a lélek a szabadságra vezeti az embert. Azt mondja Pál apostol, hogy ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Na de mi a szabadság? Mi emberek nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy a szabadság az azt jelenti, hogy bármikor, bármit megtehetünk. Mert nekünk szabadságunk van. Amikor 89-ben jött a fordulat, hát gyerekként éltem meg, hetedikes voltam, vagy nyolcadikos, már nem emlékszem pontosan, akkor az emberekben volt egy ilyen szabadság utáni nagyon komoly vágy, egy ilyen fellángolás, és azt gondolták az emberek, hogy na most már akkor mindent szabad. Kinyílt a világ, innentől kezdve mindent szabad, mindent lehet. Hát aztán erre természetesen rájöttek, hogy nem így működik a dolog, nem szabad mindent, és nem is lehet minden, mert egyszerűen vannak az emberi szabadságnak vannak korlátai. Ma is azt mondja a világ, hogy szabad világban élünk, és nagyon nagy szabadságot kell hagyni az embernek, és van véleményszabadság, meg sajtószabadság, meg bárki mondhat bármit, meg bárki tehet bármit, de hát tudjuk, hogy ez sem így van. Mert manapság mondják meg leggyakrabban azt, hogy kinek mit szabad mondania, mit nem szabad mondania, mit szabad gondolnia, mit nem szabad gondolnia. Hogyha valaki, nem is tudom, a hitét próbálja meg nyilvánosan megélni, akkor azt nem szabad, mert az borzasztó. Hogyha valaki nyilvánosan megvallja azt, hogy ő hát a saját neméhez vonzódik, azt meg szabad csinálni. Ugye vannak olyan dolgok, amelyeket szabad, és amelyeket nem szabad. Ez az emberi szabadságnak a visszássága. Nem is olyan régen, pár hónappal ezelőtt körberepült a világot a hír, hogy egy finn képviselő asszony volt belügyminiszter, bíróság elé állítottak azért, mert Pál apostol idézetét kimerte tenni az ő, mit tudom én, Facebook fiókjába. Ugye ott a homoszexualitással kapcsolatban egy páli megjegyzést és páli ígét tett fel, és bíróság elé állították, bibliai idézet miatt bíróság elé állították, mert kérem szépen, az gyűlöletbeszéd. Hál' Istennek jó véget ért a történet, és nem zárták börtönbe ezt a hölgyet. De érezzük, ugye, hogy az ember szabadsága az nem az, amire mi gondolunk, és nem is vagyunk annyira szabadok, mint ahogy szeretnénk. De az Isten szabadsága az valami teljesen más. Az Isten szabadsága az a szeretetre való felszabadítás. Az a bűntől való megszabadulás. Az azt jelenti, hogy onnantól kezdve én nekem szabad szeretni az embereket. Nekem szabad szeretni az Istent. Onnantól kezdve nekem szabad szeretni bárkit, aki velem szembe jön. Onnantól kezdve nekem szabad elengedni a szívemből mindazt, ami esetleg rossz, vagy esetleg ami bánt engem. Azért, mert engem az én Istenem szabadított, meg az ő lelke által teljes szabadságot ad. Szeretetre szabadít fel. És ennél nagyobb szabadság nincs a világon. És mi történik akkor, hogyha a Szentlélek Úristen lakást vesz a mi szívünkben? Azon felül, hogy nyomot hagy bennünk, azon felül, hogy új életre kelt bennünket, örök életre kelt bennünket, azon felül, hogy szabadságot kapunk a mi Istenünktől. Az történik, hogy visszatérünk a kezdetekhez. Amikor azt mondja az Úristen, hogy teremtsünk ember saját képünkre és hasonlatosságunkra. Mert visszanyerjük az Isten képűségünket. Mert visszanyerjük az Isten szeretetét. És visszanyerjük az Istennel való élő kapcsolatunkat. És ennél nagyobb kincset mi az Istentől nem kaphatunk Jézus Krisztusban a Szentlélek által. Ragaszkodjunk hát ehhez. Minden nap kérjük az Úristent, hogy adja nekünk az ő lelkét, hogy lehessünk olyanok, mint amilyennek ő szeretne bennünket látni, és lehessen élő kapcsolat közöttünk, és a mindenható Isten között. Legyen így. Amen. Imádkozzunk. Jóságos Istenünk, szerető édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálatelt szívvel köszönjük meg neked mindazt a jót, amit adsz. De leginkább azt köszönjük, hogy te a te lelkeddel vagy mellettünk, hogy te a te lelkedet adod nekünk azért, hogy mi igenis megváltozzunk, hogy nekünk új életünk legyen, örök életünk legyen, és azért, hogy azt a szabadságot tudjuk megélni, amit te szánsz az embernek, nem azt, amit az ember úgymond kitalál magának. Olyan jó nekünk, Urunk, hogy ebben a szabadságban és a te lelked áldásaiban élhetünk. És arra kérünk téged, hogy tényleg add nekünk a te lelkedet. Vezess bennünket ő általa, és erősítsd a mi hitünket az Úr Jézus Krisztusban, és az örök életben, a Szentlélek Úristen vezetése által. Áld meg a mi napjainkat, áld meg a mi időnket, erővel, kitartással, munkabírással, mindazzal, amire igazából szükségünk van. Te vezess bennünket önmagad felé és egymás felé is, Urunk, azért, hogy a te dicsőségedre tudjunk élni. Kérünk téged, hogy adj vigasztalást, gyógyulást, békét, kinek-kinek azt, amire szüksége van. Könyörögve kérünk, megváltó Istenünk, hogy tedd áldottá ezt a népet, ezt a gyülekezetet, és add, hogy egyre többen ragaszkodhassanak a te őszinte és nagy nevedhez, és egyre többen tudják segítségül hívni a te lelkedet, nem csak akkor, ha gond van, hanem akkor is, amikor örömöket élünk meg. Kérünk téged, hogy hallgass meg a mi imádságunkat, annak a Krisztusnak nevéért, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek minden jóra vezérlő ereje legyen, és maradjon veletek.